A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet elszánt tagjait, akik kora reggel is itt vannak január 1-én az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 191. dicséretünket énekeljük. Helyünket elfoglalva a 283. dicséret első három versével folytassuk Isten dicséretét. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint Lukács evangéliumának második részében, az első 20 versben olvassuk, ez a karácsonyi történet, és majd ennek folytatásából fog szólni hozzánk Isten igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, kiki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyesével Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai, megszülte elsőszülött fiát, és bepójálva a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóháznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra, találtok egy kisgyermeket bepolyálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz, menjünk el Betlehembe és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek felől kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és dicsérve Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogyan az nekik megmondatott. Isten tegye áldottá az ő igéért mi bennünk, hogy ne csak fülünkkel, hanem szívünkkel is halljuk és megértsük, és gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, magasztalunk téged az elmúlt esztendőért, magasztalunk minden jó téteményedért, és hadd adjunk neked hálát, nem csak a jó dolgokért, hanem a rossz dolgokért, a veszteségekért, a bánatokért is, hiszen ha a te kezedből jöttek, már pedig minden a te kezedből jön, akkor az is a javunkra szolgált, hogyha szeretünk téged. Urunk, ebben a hitben megerősödve és megbizonyosodva, hadd tekintsünk bátorsággal az új esztendő felé, hogy ugyanannak az Istennek Neked a kezed, a te kezedben leszünk ebben az esztendőben is, mint ahogyan voltunk az elmúltban. Kérünk, hogy a hálaadás szava ne némuljon el az ajkunkon, jöjjön bármi. Olyan jó tudni, hogy a te megváltottaidért nem csak mindent megteszel égen és földön, ami a javukat szolgálja, hanem legfőképpen egyszülött fiadat adtad a Golgotai keresztre, hogy bűneinket megváltsa. De köszönjük, hogy harmadnapon feltámadt, és karácsonykor, nagypénteken, húsvétkor, az év minden vasárnapján, sőt, az év minden napján ebből táplálkozhatunk, a megváltás és a feltámadás nagy tényeiből. Urunk, add, hogy ne maradjon hideg a szívünk ennek a szeretetnek a láttán, hanem hadd imádjunk és hadd dicsőítsünk téged életünk minden idejében. És kérünk, Urunk, hogy bűneinket pedig kegyelmesen tekintsed, hiszen egyszülött fiad magadra vette azokat a Golgotai kereszten. Ugyanakkor adj szívünkbe bűnbánatot, hogy a veled való kapcsolatunk ne lazuljon meg. Köszönjük, Urunk, hogy éppen ezért adtad egyszülött fiadat, és kérünk, hogy most adj figyelmes szívet, hogy az igét nyitott szívvel, nyitott füllel hallgathassuk, és az evangéliumot megérthessük. Könyörülj ige hallgatón és ige hirdetőn egyaránt. Ámen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelének 4. részéből, a 4. és 5. versből hirdetem nektek. Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 270. dicséret első versét énekeljük. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott ige szakasz folytatásában, Lukács evangéliumának 2. részében a 21. versben a következőképpen. 8 nap elteltével körülmetélték, és a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna anyja méhében. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a 2019-es esztendő most már végérvényesen a múlté. Új év vette kezdetét, a 2020. A textusként felolvasott igéből merítsünk erőt és bátorságot az ismeretlen jövendőhöz. A jövendő ugyan ismeretlen, de a jövő ura annál inkább ismerős, mert az maga az Úr Jézus Krisztus. 3 dologról szeretnék szólni az ige kapcsán. Először is a 8. napról, másodjára Jézus körülmetélésének a jelentőségéről, harmadjára pedig Jézus nevéről, úgy, ahogyan azt a felolvasott igében olvastuk. Az első, tehát a 8. nap. Tudjuk nagyon jól, ezt már sokszor elmondtuk, hogy Jézus nem december 25-én született. Az ő születésének az időpontja lehetett tavasszal, lehetett nyáron, lehetett ősszel, de a téli napok nem jöhetnek számításba, ugyanis télen Izrael földjén is eléggé hideg van, és a pásztorok éjszakára nem tanyázhattak volna nyájukkal a nyílt mezőn, hanem beterelték volna a juhokat a karámba, ahogyan azt Lukácsnál olvassuk, hogy a nyílt mezőn voltak éjszakára. December 25-e csak a 300-as évek közepe óta szerepel Jézus születésnapjaként, de nyugodtan belehelyezkedhetünk ebbe az 1600-1700 éves hagyományba. Hát valamikor már csak meg kell ünnepelnünk Jézus születése napját, és mivel úgysem tudjuk a pontos időpontot, hát elfogadjuk mi is ezt. Akkor viszont Jézus körülmetélésének az időpontja január 1, hiszen ha december 25-ével kezdődően leszámoljuk a 8. napot, akkor éppen január 1-jéhez érünk. Másrészt arról is kell szólnom, hogy a 8. szám a bibliai szimbolika szerint mindig az új kezdetnek a száma. Isten 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. napon megpihent az ő teremtő munkája után, a 8. nap viszont már az új kezdetet, a 2. hét elejét jelentette a teremtést követően. Így jelenthet ez az év is egy új kezdetet, hiszen ez Jézus születéséhez képest a 8. nap, ugyanakkor mi január 1-én tartjuk az új esztendő napját. Hasonlóképpen a világ történelem 6000 évét, és majd követi az 1000 éves birodalom, mint a szombatnapi nyugodalom időszaka, és ennek a végén kezdődik majd az új, az örökké valóság, az új ég és az új föld, amelyben igazság lakozik, ahogyan azt Péter apostol 2. levelében olvassuk. Lássuk most Jézus körülmetélésének a jelentőségét. Jézus édesanyja Mária és nevelőapja József, bár az angyal üdvözletéből tudták, hogy kicsoda ez a gyermek, hogy Isten fia, Izrael királya, sőt, amikor a pásztorok megérkeztek, akkor szintén angyali üzenetet hoztak, hogy ő minden népnek az üdvözítője. Ebben a fordításban úgy van, hogy az egész nép üdvözítője, más fordításokban úgy van, hogy minden nép üdvözítője, és én inkább ezt az utóbbit tudnám elfogadni fordításképpen. Tehát ő minden nép üdvözítője, ő a messiás. Mégis fontosnak tartották, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak. Tehát nem azt mondták, hogy ez egy olyan különleges gyermek, hogy ezt semmi eddigi hagyománynak nem kell alávetni, hanem igenis Jézus Krisztus, aki megszületett az ő gyermekükként, alávetették a törvény előírásainak. Istennek Ábrahámon keresztül adott parancsa szerint minden fiú gyermeket a 8. napon körül kellett metélni, mert ez a szövetség jele volt. Istennek az ő népével, Izrael népével való szövetségének a jele. Olyan volt ez az ószövetségi időkben, mint 2000 év óta a keresztség. Ezáltal különböztették meg a néphez tartozók gyermekeit, a pogányok gyermekeitől. Ezt az isteni parancsot erősítette meg Isten Mózesen keresztül a törvény előírásaiban. Erről már karácsonykor beszéltem, hogy a szülő asszony 7 napig számított tisztátalannak, hogyha fiú gyermeke született, és a 8. napon kellett a fiú gyermeket körülmetélni, majd még 33 nap telt el az asszony teljes megtisztulásáig, és azután vitték fel azt a bizonyos áldozatot, amiről karácsony első napján szó volt Simeon és Anna történetével kapcsolatosan. Tehát a körülmetélés parancsát Isten már a Sínai hegyi szövetségkötés előtt Ábrahámnak és az ő utódainak adta. És már akkor megtörtént, mint a szövetség jele, hogy minden férfi embert és minden fiú gyermeket körülmetéltek. És ezt a parancsot, ahogy mondtam, Mózesen keresztül megerősítette Isten, és most íme itt vagyunk Jézus születésénél, és látjuk, hogy őt is alávetették ennek a procedúrának. Jézus körülmetélésének a jelentősége tehát az, amit Pál apostol a Galatáknak így ír, és tulajdonképpen a bűnbocsánat igéjeként ezt olvastam fel a Galata levélből. Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Jézus a körülmetélés által lett a törvény alatt lévővé. Vállalta megszületésével az emberi sorsot, annak minden nyűgével és nyomorúságával együtt. És vállalta a körülmetélést is. Tulajdonképpen erre neki nem lett volna szüksége, mint ahogyan 30 évvel később arra sem lett volna szüksége, hogy keresztelő János megkeresztelje őt. De akkor beállt a bűnösök sorába, hiszen tudjuk, hogy keresztelő János a megtérés keresztségét hirdette a bűnök bocsánatára, és amikor a sorban ott állt Jézus, és hozzá elérkezett, akkor azt mondta neki János, hogy hát te jössz én hozzám, hát nekem kellene általad megkereszteltetnem. És akkor Jézus azt mondta, hogy hagyd ezt, így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Igen, Jézus a megszületésével vállalta az emberi sorsot, a körülmetélésével vállalta azt, hogy népének valóságos tagja lett, és 30 évvel későbbi megkeresztelésével pedig vállalta azt, hogy ő is beállt a bűnösök közé, és keresztelő János őt is megkeresztelte. Tehát Jézus körülmetélésének a jelentősége az, hogy magára vett mindent, ami akkor az ő népének a tagjait jellemezte, tehát minden olyan szertartást, mindent megtartott, betartott, úgy, ahogyan azt a törvény előírta. Tulajdonképpen ezt is többször elmondtuk már, hogy amikor a szombattal kapcsolatosan állandóan összeütközésbe került a farizeusokkal, akkor nem az Isten parancsával került ellentmondásba, hanem azzal a törvénykező magatartással, ami a farizeusokat jellemezte, hogy mindent a legapróbb részletekig megpróbáltak lebontani a törvényből, hogy minden esetre legyen valamiféle előírás. És nem a törvénynek a lényegét, hanem a törvénynek a formáját nézték. És Jézus mindig ezzel került összeütközésbe. Amikor szombatnapon gyógyított, amikor szombatnapon jót tett, és amikor mindig felelősségre vonták, hogy miért éppen szombatnapon teszi. Vagy amikor a tanítványai szombatnapon keresztül mentek egy búzaföldön, és kimozsolták a szemeket, és a farizeusi tanítás szerint ez aratásnak számított, az aratás pedig munka, és szombatnapon nem szabad munkát végezni. És akkor Jézus rámutatott arra, hogy itt nem erről van szó, hanem étkezésről van szó, és vajon Dávid nem ette meg azokat a kenyereket, amelyeket pedig csak a papoknak lett volna szabad megenniük? És hozzáteszi, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. És az ember fia ura a szombatnak. Tehát Jézus minden törvény alá vetette magát. Azért, hogy bennünket a törvény követelményei alól megszabadítson. Magára vállalta a törvény átkát, hogy a törvény bennünket ne átok alá rekesszen, hanem ránk már az Isten kegyelme, az új szövetség legyen érvényes. És itt kell beszélnem Jézus nevéről. Mária és József számára a törvény iránti engedelmesség nem vált a beteljesedő ígéretektől független külsőséggé. Tehát amikor elvitték Jézust körülmetélni, akkor azért nem feledkeztek meg arról, hogy az angyal mit üzent nekik, a parancsról, hogy Jézusnak kell nevezniük a gyermeket. A körülmetélés alkalmából kapta a gyermek a nevét, mint ahogyan azt keresztelő Jánosnál is látjuk, ott a rokonság Zakariásnak akarta neveztetni az újszülöttet, de a szülei ott is egy angyali ígéretnek megfelelően Jánosnak nevezte el. És mindenki csodálkozott, hogy hát senki nincs a családban, akit Jánosnak hívnának. Miért akarjátok így nevezni őt? És akkor anyja is, meg apja is, Erzsébet és Zakariás is azt mondták, hogy János a neve. Mert az angyal parancsának engedelmeskedtek. És ugyanígy Jézus születését ráadásul kétszeresen is megelőzte angyali parancs, először Máriának az angyali üdvözletben, íme fogansz méhedben és fiút szülsz, akinek a neve Jézus, másodjára pedig Józsefnek, amikor megbátorította őt az angyal, Máriára nézve, hogy fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Tehát Máriának csak annyit mondott az angyal, hogy a neve Jézus, de Józsefnek meg is magyarázta, hogy miért kell Jézusnak lennie az újszülött nevének. Jézus neve ugyanis küldetésének a programja volt. A Jézus név magyarul annyit jelent, hogy Jahve az üdvösség, az Úré a szabadítást, az Úr megment, az Úr üdvözít. Tulajdonképpen ez volt Jézus küldetésének a programja. Ő lett az üdvözítő, ő lett a szabadító, ő lett a megmentő, ő lett a megváltó. Ez az ünnepi esemény a 8. napon, tehát összekapcsolja az Ószövetséget és az Újszövetséget, a törvényt és az evangéliumot, de úgy, hogy az evangélium beteljesíti és fölülírja a törvényt. És mi is így tekinthetünk vissza a 2019-es évre. A törvény kárhoztatna bennünket, mert tele voltunk és tele vagyunk bűnökkel, nyomorúságokkal, az óember a test cselekedeteivel, de mégis bátorsággal tekinthetünk a jövendőbe, mert van megváltónk, mert van üdvözítőnk, aki ehhez a történethez képest 33 évvel később az életét adta értünk, hogy megváltson a múltban és a jövőben a 2019-ben elkövetett és a 2020-ban elkövetendő bűneinktől is. Hiszen ott a kereszten Jézus minden bűnünkért eleget tett. Azt is, amit idáig elkövettünk, és azt is, azért is, amit ezután fogunk elkövetni. Persze ez nem ment fel bennünket a felelősség alól, ez nem ment fel bennünket az engedelmesség alól, de ugyanakkor erőt és bátorságot ad a jövőre nézve. Isten minden újjászületett gyermeke igaz, mert Isten igazzá nyilvánított bennünket Jézus vére által. Hiszen Jézus fizette meg a váltságdíjat, Jézus távolította el a bennünket terhelő adóslevelet, oda szegezve a keresztfára. Mindent elvégzett értünk, de ez nem könnyelművé tesz bennünket, hanem éppen annál inkább felelősségteljessé. hogy hálából odaszánjuk az életünket, hogy hálából már ne a bűnöket akarjuk elkövetni. Hálából engedelmeskedni szeretnénk neki. Hálából keressük az ő akaratát. És ennek a szintere lehet a 2020-as esztendő. Így induljunk el az új esztendő történései felé, bizalommal és hálaadással telve. Amen. Az ígére válaszként a 282-es dicséretünk első versét énekeljük. Hadd imádjunk téged, Úr Jézus, hadd imádjunk téged, mert Isten egyszülött fia vagy, hadd imádjunk téged, mint a Szent Háromság Isten második személyét, és hadd imádjunk téged úgy, mint a mi megváltónkat, üdvözítőnket, hadd imádjunk úgy, mint aki mindent vállaltál, szeretetből értünk, hogy megments, hogy megválts. Köszönjük, Urunk, hogy az elmúlt esztendőben is mindent megtettél értünk, ami az érdekünkben állt. Köszönjük, hogy adtál bűnbocsánatot, köszönjük, hogy a körülményeinket is úgy alakítottad, ahogyan az a javunkra vált. Így köszönjük újra a bajokat is, a nyomorúságokat is, az esetleges gyászt, mert, Urunk, a te bölcsességedben bízunk a múltra és a jövőre nézve egyaránt. És így, hadd tegyük a te kezedbe a 2020-as esztendőt, hiszen nálad bölcsebben senki nem intézheti a mi dolgainkat és a világ dolgait. Urunk, hadd teljen meg hálával a szívünk, mert szeretünk téged, és mert tudjuk, hogyha szeretünk téged, akkor a javunkat szolgálja minden, amit cselekszel velünk. Így hadd kérjünk a betegekért, kórházban lévőkért, gyászolókért, és hadd kérjünk az örülőkért, hadd kérjünk a kisgyermekekért, akik az elmúlt esztendőben születtek, és hadd kérjünk azokért, akik majd ebben az évben születnek meg. Hadd kérjünk a gyászolókért, akik az elmúlt évben veszítették el szerettüket, és hadd kérjünk azokért, akik majd ebben az esztendőben fogják elveszíteni. Urunk, a jövendő a te titkod, mi nem látunk bele, de téged ismerünk, és ha téged ismerünk, akkor nyugodtak lehetünk a jövendő felől. És Úrunk, hadd tegyük a te kezedbe ugyanilyen módon, ami földi hazánkat is, Magyarországot, Európát és az egész világot, mert te úgy forgatod a világ történelmének a kerekét, ahogyan az a te céljaidnak a leginkább megfelelő, hogy bajok és nyomorúságok, örömök és jó dolgok által előre felé viszed ezt a világot, és tudjuk, hogy a világ minden problémájának a megoldása az lesz, amikor majd te visszajössz, és helyreállítasz mindent. Ezért hadd várjuk hűséggel a te visszajöveteled napját. Olyan jó lenne, hogyha már ebben az esztendőben visszajönnél, de ha nem tennéd is, és hogyha nem tennéd a mi életünkben is, akkor is tudjuk, hogy te vagy az Úr, és te tervezed a legjobban a jövőt. Várjuk a te akaratod végrehajtását. Kérünk, erősíts meg bennünket a hitben, a szeretetben és a reménységben. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat, a magasztalást, a bűnbánatot, a kérést, a hálaadást. Így hallgass meg minket, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.